Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollár György. A mai Hatos irodalmi ihletésű kiinduló pontot választ, bűn és bűnhődés címmel. Dosztojevszki itt megáll, a félkegyelmi ma nem játszik. Azt elemzi az adás, hogy milyen a rossz és a jó büntetőpolitika. Milyen kardinális elvek, régi és új irányok jellemzik Európában, és itthon az állam büntető hatalmát, annak céljait és megoldásait. Áttekintjük, hogy e téren friss honi változások történtek, megbeszéljük, hogy ez hogyan csapódik le a bíróságok ítélkezésében, jók-e ezek a változások, mik az első tapasztalatok. Tisztázzuk, hogy a kriminológia és a kriminalisztika nem ugyanaz, bepillantást nyerünk a bírói mérlegelés szempontjaiba, és képet kapunk a bírói függetlenségről is. A magyar adás három szakértő vendége, dr. Göncöl Katalin egyetemi tanár, dr. Bárándi Péter ügyvéd és dr. Vaskúti András fővárosi bírósági tanácselnök. Mindhárom vendég a Magyar Kriminológiai Társaságnak igazgató tanácsának a tagja, Göncöl Katalin egyben a társaság elnöke is. Mindhárom vendég ELTE egyetemi oktató. Szervusztok, kollégák, köszöntelek benneteket a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük a meghívást, jó estét kívánok.
Műsorunk hagyománya, a vendégek rövid, egy-egy történettel való bemutatása. Göncöl Katalin a tudományos és oktatói pálya mellett a legelső ciklusban ombudsman is volt, az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosa. Szerintem mindmáig a legkiegyensúlyozottabb, a leginkább empatikus, tehát a legjobb. Hivatali ideje alatt annó megkeresett engem ügyvédként egy kétségbeesett ügyfél. Sokrétű régi bonyolult problémája volt, nem csak jogsértés érhette, hanem nem vették emberszámban, méltánytalanság is történhetett vele. Elláttam ügyvédként tanácsokkal, majd két hónap múlva ez az ember újból jelentkezett, és elmondta, hogy járt a manóknál, és segítséget kapott. Nem könnyen jöttem rá, hogy az ombudsmanónál járt, mármint az ombudsmannál. Ezt egy cikkben megírtam, természetesen név nélkül. Egy valaki jelzett vissza, Göncöl Katalin. Bárándi Péter ügyvéd úr igazságügyminiszter is volt. Állt tehát egy olyan tárca élén, ahol hagyományosan, kiemelkedően művelt, úriember jogász szokott dolgozni. Gondoljunk csak kegyelettel Kulcsár Kálmán ex-miniszter úrra. A külügy még olyan, ahol úriember szokott a miniszter lenni, másutt ez nem feltétlen követelmény. Akkoriban, tehát minisztersége kezdetén Bárándi Péter megkérdezte, hogy volna-e kedvem az IEM-nél dolgozni. 30 év állami szolgálat után végleg elhagytam a hivatalnoki pályát, de akkor majdnem igent mondtam. Péternek kiárt volna az igen, csak a rendszerváltozás utáni főhatósági rend bomlott meg annyira, hogy nem volt szabad ellágyulni. Hadd tegyem hozzá, hogy hát még azóta, napjainkban is. Érdekes és talán jellemző is, egy a tárcát érintő szakcikkem után Bárándi miniszter úr is visszajelzett, hogy olvasta, érti. Újabban, általában a minisztériumokban van egy titokzatos, nagy informális hatalmú ember, aki viszont a miniszter úr helyett ír, sőt olvas. Néha még intézkedik és eltávolít. Vaskúti András bíró úr azért nagyon fontos és rokonszenves számunkra, mert különböző egyetemi és főiskolai hallgatóim az ő büntető bírósági tárgyalására szerettek leginkább járni nézőként. Nagy hatással van rájuk az a nyugodt, emberséges, méltóságteli munka, ami a pulpitusról sugárzik, és amihez fogható igazán csak a jó filmekben van. Ilyenkor érzi a vád, a védelem, de maga a vádlat is, hogy ember számba veszik. És ez a bíró, Vaskúti bíró úr, ha el is marasztalja a delikvenst, nem sértegeti, szimpadiasság és erőfitoktatás nélkül szolgáltat jogot és igazságot, egyre inkább a legsősebb ügyekben. Ugye ez evidens volna? Igen, de azért Pesten akad arra példa, hogy a vádlott és védője a pokolba kívánja X tanácsot és tanácselnököt, és bizony néha igaza van. Fontos tudni, hogy a bírák nyilatkozatára a törvény szigorú korlátokat állít, a bíró nem nyilatkozhat az általa elbírált vagy a nála folyó ügyről, és etikailag sem szerencsés, hogyha más bíró ítélkezését minősítené. Ezen kívül pedig tilos politikai állásfoglalásra bírni. Ezeket a normákat ma pontosan be fogjuk tartani. Kérdezem ellenben majd Vaskúti bíró urat a szakmai szerinti bírói mérlegelés módjáról, tényezőiről, a letöltendő vagy felfüggesztett dilemma helyes megítéléséről, és azokról a tapasztalatokról, amelyeket a további jogalkotás során lehetne kérni és hasznosítani. Például a fiatalkorúak ügyéről. Szerintem kezdjünk is mindjárt el. Mit és hogyan mérlegel a bíró? Elsősorban a Vaskuti bírót kérdezem, de persze a többi szakértő is szólhat ez ügyben. Mit és hogyan mérlegel a büntetőbíró?
A mérlegelés az nem csak a büntetés kiszabására vonatkozik. Legalább annyira fontos a mérlegelésnél, hogy bűnös-e egyáltalán a terhelt, aki oda került elénk. Tehát a bizonyítékokat kell elsősorban mérlegelni, és hogyha a bizonyítékok mérlegelése következtében arra a következtetésre jutunk, hogy valóban bűnös, akkor kell gondolkodni a jogkövetkezményeken. Mm-hmm. Ezek nem csak büntetések lehetnek, hangsúlyozom, akár intézkedések is.
Egy példát hallhatnánk az intézkedésre, a büntetés, hogy el tudjuk képzelni, milyen intézkedést szabhat ki, állapíthat meg a büntetőbíró?
Nagyon gazdag a tára az intézkedéseknek is. Például, ha csak a fiatalkorúakat nézzük, a javító intézeti nevelés, próbára bocsátás, azon kívül, hát vannak elkobzás, vagyonelkobzás, vannak olyanok, amik persze a beteg terheltekhez kapcsolódnak, ilyen a kényszergyógykezelés.
Értem, most már világos, hogy miről van szó.
Lehetőség.
És akkor a kérdése mindig fölteszik, hogy tényleges vagy feltételes szabadságvesztés, valódi életfogytiglan, vagy x idő múlva. Mi a döntő tény ez ezek mérlegelésénél, bíróra?
Nyilván szóba került talán a későbbiekben, de egyet érdemes már most megerőlegezni, hogy eljutott oda a jogalkotás, és ennek nem volt idáig előzménye hosszú évtizedeken át talán, hogy van egyfajta esetkör, amikor egyáltalán nincs a bírónak mérlegelési joga, ez a bizonyos három csapás következtében.
Amiről majd fogunk beszélni. Egyébként
nagyon-nagyon széles lehetősége van, és majd később szóval kerül, megemlíteném a súlyosító, enyhítő körülmények közül néhányat.
Szakértő hölgy és úr ehhez esetleg. Viszont akkor én mondom, hogy most tartanánk egy rövid közszolgálati és kereskedelmi szünetet, és utána jövünk vissza a hatossal, amelyben Göncöl Katalin, Bárándi Péter és Vaskuti András nyilatkozik. Szünet tehát.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos, Göncöl Katalinnal, Bárándi Péter és Vaskuti Andrással. Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a bíró mérlegeli azt is, hogy letöltendő vagy feltételes a szabadságvesztés, és mérlegelhető az életfogytiglant is. Hallatlan bonyolult dolog ez. Mégis, hogyan lehetne ezt leegyszerűsítve elmondani, mi a lényeg ebben, bíróra?
A lényeg, hogy megnézzük a büntetési tételkereteket. Minden bűncselekményhez valamilyen tételkeretet rendel a jogalkotó, lehet például 1-től 5 évig, 2-től 8 évig, és így tovább. Tehát ezek már keretet adnak. Megjegyzem, hogy a tavalyi évben, és talán érdemes néhány szót szólni később, éppen a Göncöl Katalin által kialakított kettős nyomtávú büntető politika eredményeképpen nem csak, tehát hiába fenyegeti a törvény mondjuk szabadságvesztéssel a bűncselekményt, számos más egyéb büntetést is lehet alkalmazni, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástiltás, járművezetéstiltás. Egyébként, de valóban, hogyha most csak erre gondolnánk, és csak ebben szeretnénk gondolkodni, hogy ha úgy dönt a bíró minden súlyosító és enyhítő körülmény figyelembevétele után, hogy mégiscsak szabadságvesztést szab ki, akkor az esetek többségében valóban, amennyiben nem haladja meg annak a tartalma a 2 évet, akkor van lehetőség felfüggesztésre.
Ugyan 5 évet felfüggesztés, tehát fogalma kizárt.
Igen.
Világos.
Az azért nagyon érdekes, hogy a közvéleményben a valódi büntetés az a végrehajtandó szabadságvesztés. És miután a műsorvezetőnek hobbija a foci és a futballhuliganizmus, hadd hozzak egy példát. A nagyon rövid tartamú végrehajtandó szabadságvesztés helyett Kecskeméten például kipróbálták a közérdekű munkabüntetésnek azt a fajtáját, amit a futballhuligánok ellen alkalmaztak, közérdekű munka címén, szabad idejük terhére, szakértelem felügyelete mellett helyre kellett hozni azt a kárt, amit ők okoztak a helybéli futballpályán.
Nagyon
meg
jó.
Kell mondanom, hogy a helyi szurkolótábornak az a pozitív része, amelyik igazi drukker volt, szemelátára adták vissza a pályát rendbehozva, és így a közösség kiengesztelése megtörtént.
És tehát ez a büntetés nevel, hogy ne csináld, mert ez a dolog, mert nekem ez nagyon tetszik. Ezt kéne alkalmazni. Másút, tetted tönkre, hozd helyre. És jó, tanuld meg, hogy nem lehet csinálni. Világos.
Hát, hogy a büntetésnek ez a jogalapja, hiszen ne képzeljük magunkat Istennek, mi csak akkor büntethetünk, és annyira, és úgy, ami a társadalom védelme szempontjából szükséges.
Bizony.
Na most ehhez nem mindig a szabadságvesztés szükséges, sőt általában nem az, mert általában nem az engeszteli ki a közösséget, általában nem az ébreszti rá az elkövetőt, hogy ő rosszat csinált. Tehát igen, arról a nagyon-nagyon gazdag palettáról kell a bírónak kiválasztani, az adott emberre szabva,
igen,
az adott cselekményt figyelembe véve, hogy mi az, ami a társadalom védelmét leginkább szolgálja, mi az a joghátrány.
És te, Péter, mondtál még a szünetben egy borzasztó fontos dolgot, nevezetes, hogy sok ember már az előzetes letartóztatás is előrehozott büntetésnek tekinti, úgy élik meg, úgy követelik. Nem, az előzetesnek más a célja. Így van, bíró?
Persze.
Más a célja, és igazán akkor kerülünk gond, vagy előzetesben volt, de mégsem szeretnénk később végrehajtandó szabadságvesztést kiszabni. Tehát ez, igen, az igazi dilemma, hogy nehogy emiatt szabjunk ki mégis, hogy
annyi minimum.
Így van, ezt nagyon sokan esetleg hát beleestek ebbe a hibába.
Igen,
mert ez a két madár, igen, hogy nem válja ki egymás szemét, igen, ugye az egyik bíró a másik hatóság által, hát nem azt mondom, hogy elkövetett hibát, hanem meggondolatlanságot, igen, igyekszik kompenzálni, és ez nem egy jó.
Igen, van az a felfogás, hogy ott a helye odavaló. Tehát, hogy fogva az az igaz, és akkor hát jobban meg... val. Tehát ezeket a csapdákat el kell kerülni, mert a büntetésítő az egy fő szabály, hogy szabad lábon védekezhet. És csak azt kell lefogni, akit ez az életben nem mindig is a közlemény, hogy vért akar inni, látni.
Persze, de hogyha egy krudélis büntetőpolitika uralkodik el egy országban, akkor az embereknek azt tanítjuk, hogy ha valaki gyanúsított, szóval akkor gyanúsított, ha le van csukva.
Igen.
Ha nincs lecsukva, akkor már megúszta.
Igen, ez a közfelfogás nagyon nehéz áttörni.
De innen elvezet az út ahhoz, hogy tulajdonképpen a közvélemény számára mi az, ami igazságosnak, jónak és jó büntető politikának tekinthető. Nekem az a rögeszmém már hosszú idek óta, csak Magyarországon sajnos ez nem valósul meg, hogy minél előbb elfogják a tettest, annál hatékonyabb. Minél világosabb az, hogy bűn következmény nélkül nem marad, annál hatékonyabb, minél inkább azt érzi az áldozat, hogy neki is igazságot szolgáltattak, nem csak úgy általában, hanem neki szolgáltatták. És a harmadik, vagy negyedik most már, uh-huh, ami számomra igazán most vált tanulságosá egy nemzetközi konferencián, hogy olcsó is legyen, és ne csak racionális, és így igazságos. Egy holland kolléganő azt mondta, hogy nálunk azért nem terjedhet el a krudélis végrehajtandó szabadságvesztéssel kapcsolatos büntetések tömege, mert a holland ember racionálisan végig gondolja, hogy mennyibe kerül egy nap egy börtönbe egy embernek. Na most, ha ez túl sok, akkor az én adófizető pénzemen csak olyat tartsanak fogva, aki tényleg közvetlenül veszélyt jelent a társadalomra, a többinél találjanak alternatív megoldást. Bár holland állampolgár lennék.
Jó, ez nevelés kérdése, szóval a holland állampolgárt valószínűleg nem félreértendő, de az állam így nevelte.
És a politikai kultúra dolga, és a politikus nem akar miért látni és inni.
Ez 30 év eredménye.
Igen. Borzasztó fontos az a vízválasztó, lám a jó büntetőpolitika ezekre a pillérekre épül. Térjünk egy szegletére a fiatalkorokkal kapcsolatos büntetőjökre. Itt is állandóan előjön, hogy le kéne vinni a 14. életévet a vétőképesség dolgában, meg egyetlen, mit kezd egy jó politika a fiatalkorokkal, és mit csinál vele a rossz?
Hát a fiatalkoraknál a legfontosabb cél a nevelés lenne, és ehhez képest kéne kialakítani a jogszabályokat, valamint az egész intézményi rendszert. Azt tudni kell, hogy jelenleg Magyarországon fiatalkorúak bírósága, a szónak a klasszikus értelmében, ahogy ezt a nemzetközi egyezmények is előírnák, nem működik egyébként. Vannak kijelölt bírók ezekre az ügyekre, akik számos más ügyet is tárgyalnak, tehát ezek között néha előveszik a fiatalkorúak. Ugye az eljárás rendkívül elhúzódik, sokszor évekig tart, a fiatalkorú már rég felnőtt korúvá válik mindeközben.
Megnősül gyereke van.
Így van, igen, pontosan. Tehát a nevelési cél nagyon kevéssé tud érvényesülni. Tehát kéne önálló kódexe a fiatalkorúaknak, külön intézmények már a nyomozati szakasztól kezdve, már a pártfogó felügyelőknek kéne jóval nagyobb lehetőséget kapni az eljárás kezdeti szakaszától kezdve. És hát leginkább a szabálysértési joggal küzdködünk most, én azt gondolom, hiszen ott
igen,
nagyon leszűkült a lehetőség, ott szinte sok esetben kötelező jelleggel elzárást kell alkalmazni a fiatalkorúan
szemben. Vannak erre vonatkozó példák már? Tehát hogy akár elrettentő példák, tudunk ilyet esetleg mondani?
Hogy csak hogy olyat, mert hogy...
Mondjuk néhányat, hogy a hallgató értse, hogy miről van szó, hogy ezek nagy ügyek, ahol akkor be kell zárni a gyereket, a tinédzsert, vagy pedig...
Úgy tudom, a Túró Rudi és a szemüveg és az apró bizsulopásért a 4 nap elzárás volt eddig a krudélis büntetésnek az eklatáns példája. Most ezekkel azt üzeni az állam, hogy én erőszakosan lépek föl egy olyan nevelendő fiatalkorúval szembe, aki tulajdonképpen nevelésre szorul, és krudélisan azt üzenem, hogy én erőszakos vagyok vele. Ez egy erőszak. Ha az állam erőszakot üzen, akkor erőszakot gerjeszt. És mindenütt az a tanulság, ahol erőszakot gerjeszt az állam erőszak üzenettel,
ugyanaz válaszol.
Akkor a bűnözés növekedni fog. Na most én azt is hozzátenném, hogy közvéleménykutatás tárgyává teszem minden évben a joghallgatók körébe, hogy hányan követtek el bűncselekményt életükbe tudtukkal. Az előadás elején nagyon kevesen jelentkeznek. Az előadás végén 80%-ban bevallják, hogy almalopás, virágropás, brahiból üzleti lopás az életükben előfordult. Ez a bizsulopás egy brahilopás volt. Na most, ha nem a tulajdon szentségét tanítom meg neki, és nem megszégyenítem valamilyen módon, és rögzítem a fejébe, hogy itt egy erkölcsi normát lépett át, hanem bezárom, akkor nem a tulajdon szentsége és annak hát abszolút értéke rögzül a fejébe, hanem egy hihetetlen sokkot kap, még mindig nem lesz tisztába azzal, hogy mit szabad erkölcsileg, és mit nem. A jognak az erkölcsöt kell táplálni, és nem erőszakot üzenni.
Nem a feltétlen megtorlás, pláne így, és erőmértékű.
És ráadásul felül. Ugye nem mindegy, hogy mi mire hasonlít.
Mire gondolsz, Péter?
Ez az intézkedés, ez kísértetélyesen hasonlít a szocializmus büntető jogában jelen volt áruházi lopásra, ahol a Túró Rudi, ha már volt akkor,
volt,
a Túró Rudi ellopása az ugyanúgy a szabadságvesztés büntetés lehetőségét idézte föl. Nekem nem tetszik ez a hasonlítás.
És bocsánat, ehhez egyetlen mondat, hogy elviszem rendszerűen a diákokat börtönlátogatásra, és elmondják, hogy abban a korban, amiről beszélt a szocializmus korában, ha valakit pedig bezártak, ott volt kiírva a smasszernek, ne csak őrizd, gyűlöld is.
Az azért igen. A 70-es években már nem volt. Ismerem ezt a táblát.
Igen.
Ez az 50-es vagy, években
ha
volt.
Ha erőszakkal lépnek fel, akkor arra a válasz agresszió jöhet, és a nevelési célok nem nagyon érhetők.
Hát az állam az nevel.
Egyébként most jelent meg egy cikk, és abból hadd idézek egy pszichológusi véleményt. Ha lecsukják, akkor majd ott megtanulja, hogy hogyan csinálja úgy ügyesen, hogy ne kapják el. És ebben nagyon sok igazság van.
Kontraproduktív, tehát a célhoz képest is. Tartunk most ismét egy rövid kereskedelmi és közszolgálati szünetet, és aztán jövünk vissza. Kriminológiával, kriminalisztikával fogunk szünet után foglalkozni.
6-os. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. 6-os. 6-kor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatódik a 6-os Göncöl Katalinnal, Bárándi Péterrel és Vaskóti Andrással. Hallgattuk ugyan a híreket, de közben folytatódott a stúdióban a beszélgetés, és valami nagyon fontos dolgot mondott Vaskóti bíró úr. Szeretném, ha megismételnéd.
Megpróbálom. Egy gondolatot engedjetek meg a végrehajtandó szabadságvesztés védelmében, mint egy ilyen ultima ratio büntetés létezik a büntetőjünkben, és azt hiszem, hogy van is létjogosultsága. Ezt nem vitathatja Katalin sem.
Egyikünk sem. Így van,
hiszen pontosan a szakállamtitkárság alatt fogalmazódott meg ez a kategória, ez a többszörös erőszakos visszaesők, akikkel szemben valóban szigorúan kell fellépni. Vagy Péter idején, amikor igazságügyminiszter volt, már akkor indultak meg azok a büntetésvetési intézeteknek az építése, létrehozása, ahol szintén ugye fogva tartottakat.
Megvan a helye tartani. A büntetési rendszerben így van. A szabadságvesztés.
Én magam meg számos esetben hoztam, akár még életfogytig tartó szabadságvesztés is. Tehát mi nem arról szeretnénk szólni, hogy ennek abszolút nincs helye a rendszerünkben, hanem arról, hogy csak a bűnözőknek egy bizonyos szűk körével, szóval, aki konokul, következetesen szembehelyezkednek mindenfajta közösségi normával, és semmilyen más módon már nem lehet velük szemben, de az ő esetükben is szükséges, hogy valamilyen fajta program, nevelési és egyéb fajta tevékenység közepette történjen a fogvatartás, hogy valamilyen cél továbbra is megfenntartani, hogy hátha későbbiekben valamilyen változás következik be az ő erkölcsi felfogásukban, szemléletükben, a közösséghez való viszonyukban.
Pontosan. Hát és vannak a bűnözői kör, ugye, aki a konok szembe helyezkedő, ott persze szükség van erre, de hát van, amikor nem bűnöző követel olyan súlyos cselekményt, ahol a társadalmi igazságosság is és mindenféle prevenciós szempont megköveteli a végrehajtandó és esetleg hosszú éveket jelentő szabadságvesztés kiszabását. Hát nem hiszem, hogy valamelyikünknek eszébe jut mondjuk az, hogy egy ott a Miskolc környéki nyereségvágytól vezérelt emberölésnél ott szóba jöhetett mondjuk annak, aki az ölésben részt vett más, mint végrehajtandó persze. Szabadságvesztés. Tehát egyikünk sem akarja tagadni a létjogosultságát ennek a büntetési nemnek, csak nagyon óvatosan, nagyon szűk körben szabad alkalmazni.
Így van.
A végrehajtandó szabadságvesztés tulajdonképpen a társadalom fizikai védelmének eszköze, és a bűnhődésnek egy olyan szimbóluma ősidők óta, mióta a fizikai büntetések eltűntek, amelyre végtelenül nagy szükség van, de a helyértékén. És akkor most hadd említsem azt, hogy túlzásokba eső országok is vannak, például az Egyesült Államok, ahol 2 millióan vannak a végrehajtandó.
És a legrosszabb bűnügyi statisztika.
És igen, a legrosszabb bűnügyi
statisztika. 100 éveket szabnak ki olykor meg.
És igen. Miközben folyamatosan...
Nem szeretném, ha itt olyan biztonság van, mint ott, szóval.
Igen. És miközben folyamatosan nő a börtönnépesség, aközben folyamatosan javulnak a közbiztonsági mutatók, de ez már elkezdett önálló életet élni, mert börtön nagy hatalommá vált az Egyesült Államok, és gyakorlatilag olyan költségmutatók vannak, mert nekem ezekkel most azért kell operálnom, mert ez kriminológiai érrendszerbe bevonult, igen. Hogy 20 000 dollárba kerül egy elítélt fogvatartása, tehát nagyon meg kell gondolni azt, hogy nálunk 3 millió forint per év per fő, viszont nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a legsúlyosabb büntetés üzenetét hordozza, és a társadalom védelmét szolgálja azokkal szembe, akik ezt így megérdemlik, és a társadalom igazságérzete itt találkozzon. Ha mindenre végrehajtandó szabadságvesztést alkalmazok, akkor ez az üzenet elmúlik.
Bizony, bizony, mert hát a büntetés, mondtátok, szól az elítéltnek, és szól a társadalomnak is.
És az áldozatnak is.
Köszönöm szépen. Pláne. Így van. Professzor asszony, ha már nálad a szó, akkor megmondanál, hogy mi a különbség a kriminalisztika és a kriminológia között? Ha bolondoznak, azt mondják, hogy ugye ég és föld, mint teológus, geológus, de szerintem ennek komoly magyarázata is van, nem csak vicces.
Én nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert naponta keverik, és most divatos kriminológusnak lenni, pedig én szerintem a kriminalisztika hatalmas fejlődés előtt álló, a nyomozás tan tudománya. És gondoljunk arra, hogy a DNS vizsgálatoknak micsoda hatalmas jelentősége és áttörő jelentősége volt a nyomozás tanba, vagy az igazságügyi szakértésnek az elmegyógyászati eredményei hogyan kerültek át, vagy az írás szakértőnek milyen jelentősége van, vagy egyáltalán annak, aki nyomozó, az úgynevezett detektív tudomány, én így hívom, és a gyerekeknek így magyarázom el. Miközben a kriminológia az egy olyan fajta tudomány, amelyik a bűnözés társadalmi, individuális okaival foglalkozik, a társadalom újratermelődésének folyamataival, és egyre inkább figyel az áldozatokra, a tipikus áldozatra, az áldozattá válás folyamatára.
Viktimológia?
Az is a kriminológia. Mondani, igen. És arra is nagyon figyel, ami azért nagyon jelentős dolog, hogy aki egyik nap lehet áldozat, az másik nap lehet elkövető, és ez főleg Andris szakmája, már bocsánat, hogy ilyen baráti a beszélgetés, de hogy az ő eseteiben rengeteg olyan volt fiatalkorúak, remélem még tárgyalsz fiatalkorúakat, hogy egyik nap áldozat, másik nap elkövető a kortárs csoportokba, és aki áldozat volt, az nagyon könnyen válhat elkövetővé, és fordítva. Nekünk ezek a jelenségek a legizgalmasabbak, és szerintem a jogi műveltséghez ez a bizonyos társadalomtudományi háttér, amelyet mi próbálunk mögé tenni, ez nagyon fontos, és nem csak a bírói pályán, hanem általában a folyamatok megértésében.
Ugye, hát ez nagyon érdekes, hogy csatlakozzam csak hozzád, hogy a bizonyos társadalmi pozíciók, társadalmi helyzetek vannak, amelyek az áldozattá válást és a bűnelkövetői válást ugyanúgy indikálják.
Igen.
Ez sajnos így van.
Taszítják.
És csak véletlen az, hogy abból a társadalmi helyzetből adott szituációban melyik oldalra sodródik az illető.
Igen. Tudományos érveket, tényeket mondtatok, és ezek nagyon fontosak. Mennyire figyel ezekre a politikai döntéshozó? Péter, főleg tőled kérdezem, hiszen miniszter voltál, láttad a parlamentben a büntetőjoggal foglalkozunkat. Igaz az a mondás, hogy kriminalizálódik a közéletünk? Mi igaz, kell attól tartod, hogy mindent büntetőjoggal akar a politikus megoldani? Vagy túlzás ez azért?
Ugye mindig feszül egy tenzió a szakma és a pártpolitikai akarat. A szakmai
között.
És a pártpolitikai akarat között.
Igen.
Erre való talán a szakminiszter, hogy a szakmai szempontokat érvényre juttassa, de úgy, hogy közben megérti a politikai szempontokat, különben nem tudja keresztül vinni.
És miniszternek csak kell lenni, hogyha nem
a szakmai szabályokat, vagy a szakmai követelményeket. Most ez megbillenni látszik, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Én egy kicsit politizálhatok, nem úgy, mint a bíró úr.
Így van.
Ma az látszik, hogy valóban a közéletet, a politikát kriminalizálják, a politikai ellenféllel szemben a kriminális technikákat alkalmazzák. Erre nagyon rövid idő után azt gondolom, hogy a társadalom rá fog unni. Mert kezdetben üdítőleg hathat az, hogy na ezt a tolvajt is becsukták, és láncon szíjon vezetik el, de ha a kormányzás lassan csak ebben fog kimerülni, akkor azt megunja a társadalom. De ma az látható, hogy a szakmának, a kriminológiának, kriminalisztika valóban nem ide, de a kriminológia alapvetéseit sem tartja tiszteletben a jelenlegi büntetőpolitika.
Mondjunk példát. Volt hát valamikor a középmérték példa, hát de volt, középmérték, de még inkább a három sorscsapás, vagy három csapás.
Három sorscsapás, igen. Szóval, ugye azt lehet mondani, hogy van egy rendszer. A mi rendszerünk az egy relatíve határozott büntetőjogi rendszer, ami azt jelenti, nem belemenve a részletekbe, hogy a bíró az mérlegelheti, hogy milyen joghátrányt alkalmaz, mi az igazságos és az arányos. Na most, ha egy ilyen rendszerbe beleviszek egy idegen testet, ez a három csapás mondjuk, ahol a bírótól elveszem a mérlegelés lehetőségét, akkor ezzel az egész rendszert meg fogom borítani.
Igen.
Lehet persze áttérni egy abszolút határozott rendszerre, az rendkívül primitív, amikor a bírót gyereknek tekintem, és azt mondom, hogy...
Nem is kell, ugye a bíró, mert benyomják a kompjúterbe, és akkor kijön a végrezítel.
Hát akkor is kell, hogy megállapítsa, persze, hogy van bűnösség, vagy nincs bűnösség, de ha van bűnösség ilyen cselekményben, akkor ezért egy kézlevágás jár. Tartott már itt a társadalom egyszer, de elkezdtünk fejlődni.
Így van. Jelzést kaptunk, hogy most szünetet tartunk, és természetesen ugyanez a témához jövünk vissza egy-két percnyi szünet után.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
két hívó szó jön elő, három csapás és objektív felelősség. Főleg téged, Bárandi Péter, kérdeznélek, hogy mit gondolsz erről szakmailag? Jó ez a három csapás megoldást hoz? És jó az objektív felelősség, amikor megmondták el, hogy mi, mennyi és annyi, és nincs bérlegelés. Mit gondolsz róla?
Az objektív felelősség az megint idegen a büntető jogtól, a büntetéssel foglalkozó jogtól. Azért fogalmaztam át, mert a szabálysértési jog az is büntetéssel foglalkozó jog, tehát én csak helyteleníteni tudom az objektív felelősség rendszerét. Nem hiszek abban egyébként, hogy ez a közlekedés biztonságát pozitívan befolyásolja, mert én látom ezt a sok hezitáló autóvezetőt, aki a 129 és a 132 között próbál odatalálni a beépített trafipaxhoz, nagy balesetveszélyt okozva. De ami az elvi rész. Vagy van büntetőjogi felelősség, és akkor megállapítom, hogy ki, mikor, mit csinált, és az tényállásszerű-e, és akkor kiszabok valami joghátrányt. Vagy ilyen ne legyen. Hát csak azt az ellentétet jelöljem, de nagyon sok van még ezen kívül, hogy ha a rendőr megfog, akkor a jogosítványom is veszélyben van, ha 180-nal mentem, ha meg lefényképeznek, akkor senki nem kérdez semmit, fizetek 30-60-120 ezer forintot. Hát azért arra vigyázni kell.
Így, hát nem,
nem is csak az igazságosság, hanem adott cselekményért adott joghátrány jár, és nem lehet az, hogy ebben a szituációban ennyi, abban a szituációban amennyi, pedig ugyanazt követi el.
Így
de ez csak egy példa erre.
És a három csapás...
Ez abba a kategóriába tartozik, amit az előbb mondtam. Akkor, amikor elvonom a bírótól a mérlegelés lehetőségét, akkor, amikor elvonom az egyéniesítés lehetőségét, akkor mindig bajt csinálok. Ez egy kompetencia kiszabás. El akarja vonni a törvényhozás a bírói kompetenciát, vagy nem? Ezzel el akarja vonni. És hova vezet ez? Mert ezt azt gondolom, hogy az emberek nem érzékelik jól. Aki súlyos bűncselekményt követel, az egy bűncselekményre is súlyos szabadságvesztés büntetést fog elszenvedni, igazságos. Itt nagyon pitiáner kis késelések, verekedések kumulálódhatnak úgy, ilyen sértésszerű, tehát már becsületsértésszerű késelések és verekedések kumulálódhatnak úgy, hogy a bíró mondjuk kénytelen lesz a végén egy életfogytiglani szabadságvesztést kiszabni, ami egy borzalom, hát háromszor, négyszer történik valamilyen affér, és szerencsétlenül úgy jöhet ki, hogy annyit kap az illető, mint egy gyilkos.
Igen.
Sőt, többet, mert az kedvezményt kaphat, sokszor ez meg nem.
Igen.
Tehát ilyen szituációt nem szabad.
Praktikus megfontolásból is a dolog abszurdum valószínűleg. Nagyon kevés időnk maradt, talán mindhármatokhoz azt kérdezni meg, hogy összeurópai büntetőjogi irányok vannak-e? Katalin, te nemrég jöttél vissza egy külföldi konferenciáról. Merre tart Európa, és mi arra megyünk, vagy tudjuk egyetlen merre megyünk? Mit látsz?
Én azt éreztem, hogy 2002 és 2009 között erőltetett menetbe megpróbáltuk Európával lépést tartani. Hihetetlen sebességgel volt egy miniszterünk, aki hajtott is bennünket. Európában intézményesített büntetőpolitikai reformfolyamatot kellett végrehajtani, mármint intézményeket kellett átültetni. 2003-ban volt az alternatív büntetések reformja, aztán az áldozatsegítés, áldozatkárenyhít, kártalanítás, intézményrendszerének fölállítása, a büntetőjogi mediáció, ami azt jelentette, hogy a sértett és elkövető kikanyarodott a büntetőeljárásból, és megpróbált egyességre jutni, hogy mi az, ami az sértett számára kiengesztelődést jelenthet, oly mértékben az elkövető beismerése, mindkettő egyetértése alapján, hogy tulajdonképpen
megoldották az ügyet végül is.
A konfliktus, a büntető esetben megjelenő konfliktus feloldható, szankció nélkül, úgyhogy a sértett számára elég tehát jóvá tehető módon, de ez enyhébb ügyekre érvényes. Végül pedig az András által említett 2009-es új büntető törvénykönyvi rendelkezések, ami a szankciórendszer reformja, ami a büntetések koktélbüntetésként való alkalmazását tette lehetővé. Tudom, hogy a koktél szó nem illik, de itt vegyíteni lehetett. Éppen a bírói mérlegelés kiszélesítése érdekében össze lehetett rakni olyan csomagot, ami az elkövető, az áldozat és a tett súlyához igazított módon az igazság helyreállítása és a büntetés észszerűsége, vagy a büntetés céljának elérése érdekében szükséges. Tehát volt egy ilyen erőltetett menet. Európa erre megy.
Igen.
Mi pedig elkezdtünk arra menni most 2,5 hónap alatt, amit úgy hívnak, hogy populista amerikai büntetőpolitikai tendencia, amit a zéró toleranciával, a three strikes-al, a három csapással szoktak jellemezni, a hatalmas mindenható börtönnépességgel, a hatalmas börtönépítési programokkal, amelyek túlnyomó részt magánkézen vannak, az állandó fokozott rendőri jelenlét és kontroll, amely viszont nem oldja meg a bűnözés alapvető problémáit, hiszen onnan, ahonnan a bűnözés bővített újratermelődése kezdődik, tehát ahonnan a bűnözők származnak, ahonnan jönnek, amilyen szociális körülmény őket jellemzi, ha ezek a folyamatok nem fékeződnek le más társadalmi programokkal, a szegénység, a munkanélküliség, a szakképzetlenség, akkor ezek a folyamatok magával a büntetőpolitikával nem állíthatók meg. Európa ezt felismerte, és mi most kezdünk kiiratkozni Európából.
Nagyon szépen köszönöm. Itt ma elkezdtünk megbeszélni valamit, ami nagyon fontos, de nem érhettünk a végére. Talán nincs ennek igazán vége. Az adások azonban lassan vége lesz, tehát következik két szokásos hallgatói feladvány vagy agytorna. Rímel arra, amit mondtál, mert ugye merre is megyünk. Találtam 4000 évvel ezelőtti példákat. Nézzük csak az első feladványt, tehát igaz-e, hogy Hammurábi cirka 1792 és 1750 időszámítások előtt ekkor volt ő uralkodó és hát törvényalkotó, ő volt az ős BTK úgymond megteremtője, de igaz-e, hogy övé volt az első egyébként kőkemény büntető kódex, vagy volt előtte már hallgató részre. A második, Hammurábi törvényeiből egészen korhű, de bizarr rendelkezések, bűnök és büntetések olvashatók ki. Egyet mondanék, ez a 199. pont. Ha egy szolgát valaki megvakít, tudnélik a bűnös, vagy eltöri a szolga csontját, a szolga értékének pont-pont-pont részével tartozik, mit kell tehát fizetni a szolga megbüntetése véget? A hallgató bizonyára elgondolkodhat rajta, és a fórumban ez megírható, ennyit tehát a mai büntetőpolitikával foglalkozó hatosról. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Göncöl Katalin, Bárándi Péter és Vaskóti András. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét, és a rádió technikai stábjának segítő közreműködését, Ára Brigittáit és Burger Lajosét. Kellemes hétvégét kíván Kollár György, viszont hallásra 2 hét múlva.